Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia, én szeretném megköszönni, hogy itt lehetek, és egy címkorrekcióval kezdeném én is. Nem az egész Budapest ítéletéről fogok beszélni, tehát nem minden szegmensre kiterjedően fogok erre kitérni értelemszerűen, hanem ilyen villanófénynél felvillantva egy-két fontosabb szempontot szeretnék csak itt sorra venni. És hogy miért kerültem ebbe a szekcióba, most már így kezdem nagyjából érteni, az elején még nem volt ez számomra világos. Lehetne a cím akár az is, hogy a propaganda lehetőségei a hitélet terén a világháború éveiben, és ennek néhány szegmensére térnék itt ki, talán kicsit messzebbről indulva. Ha engedik, akkor olyan olvasnám az előadásom szövegét, hogy nagyjából. Budapest a világháborút megelőző 50 évben Európa egyik legdinamikusabban fejlődő nagyvárosa volt. A 10-es évekre a 8. helyen állt a kontinens rangsorában. A világháborúig a lakosság száma folyamatosan növekedett, és a háborús időszak alatt is csak átmeneti visszaesés látható. A növekvő számú lakosság először főleg Pesten, a századfordulót követően pedig Budán keresett lakóhelyet. Rómosan fejlődtek a külterületek, illetve a városhoz kapcsolódó agglomerációs, későbbi agglomerációs övezetek is kezdtek nagyon duzzadni. 1910-re a lakosság már 800 000 főre rúgott. Ha ehhez hozzáveszünk a Nagy Budapestet, akkor ez 1 millió fölötti létszámot jelent. A növekedés elsősorban a bevándorló népességnek köszönhető. Egy nagyon sokszínű, etnikumú és több felekezethez tartozó többfelekezetű város képe rajzolódik ki. Viszont a háború időszakára már, ugye ez egy nagyjából egy nagy többségében magyar anyanyelvű lakosságot jelent. 1910 és 1920 között a főváros tényleges népessége 880 ezerről 930 ezerre növekszik, és a felekezeti viszonyait a táblán látható számok jellemzik. Az összes budapesti katolikus lakos nagyjából 550 ezer főre tehető ekkor, 71%-a a város belterületén él ekkor, míg a fennmaradó 30%, közel 30% a külterületeken helyezkedik el. A hívek nagy része a Duna bal partján tömörül, több mint 70%-uk, a jobb partján pedig nagyjából olyan 140 ezerre tehető a pasztorációt igénylő lakosság száma. Ha megnézzük a kerületek bontását, ez alul látható, akkor feltűnik, hogy az egyes kerületekben nem egyenlő arányban oszlik el a katolikus lakosság. A legnagyobb számban a 6. és a 8. kerületekben található 85-87 ezer fő körül katolikus, a legkevesebb pedig a 4. kerületben 17 ezer fővel nagyjából. A budapesti katolikus sajtó a világháború éveiben is sokat ír, sokat foglalkozik a katolikus társadalom megszervezésének, illetve a hitélet mélyítésének kérdéseivel. Ennek szükségességéről ír. A sikert azonban több tényező gátolja ebben az időszakban. Ezek közül az egyik legfontosabb az a szervezeti nehézségeket takarja. Ugyanis a plébániák eloszlása egyrészt nem követi a kerületi beosztásokat, másrészt nem fejlődött a beosztás, a plébániák hálózat nem fejlődött a város növekedésének ütemében. A világháború kirobbanásakor igazából a népesség hitéletét, pasztorációját a régi plébánia rendszer keretei között kellett megoldani. Ez egyre nagyobb nehézséget okozott a plébánosok számára. És hogy mennyire fontos ez az egész kérdés? Ugye főleg a nagyvárosi élet keretei között tartották fontosnak ekkor, hogy a vallási, erkölcsi, illetve tehát ennek a vallási, erkölcsi kérdés fejlesztése szempontjából a templom élet fejlesztése egy alapvető kulcskérdés, ez mindenképpen egyházi szempontból kiemelendő. 1913-ról egy pillanatkép, a plébániákat vettem itt sorra, ugye több nemzetiségű a város, látható, hogy majdnem minden plébánián több nyelvű misézés zajlik, magyar, illetve német nyelven szinte mindenhol, de a legtöbb helyen szlovákul is zajlik a misézés. Ezt viszont nagyon alacsony személyzet látja el. Mindössze egy helyen van két pap, látható a legfőső Az első kerületben, a többi helyen egy pap és káplánokkal kiegészítve próbálja meg ellátni a megduzzadt plébániák hitéletének gondozását. Ebben az évben született tanulmányában Pálosi Ervin megpróbálta felmérni a főváros hitéletének mienségét. Abból indul ki, hogy azt teszi fel a kérdésnek magának, hogy elegendő-e a templom a hívek számához mérten a fővárosban, tehát jól helyezkednek el ezek a főváros területén. Empirikus vizsgálatok alapján megállapítja, hogy ekkora fővárosban 41 templom és nyilvános kápolna található, és feltételezve azt, hogy mindegyikben naponta 7-szer miséznének, ami szerinte is optimista hozzáállás vagy kiindulási alap, akkor a hívek jelentős része fizikailag nem tud bejutni a templomokba. Bár több olyan templom is akad, amelyeknek a befogadó képessége nem kihasznált ekkor, ilyen a budai várplébánia többek között, illetve a belvárosi főplébánia, de ezek a helyezkedésük miatt nem tudnak megtelni, míg vannak olyan részei a városnak, ahol templom mínség tapasztalható, Óbuda, Angyalföld, Zugló, Lágymányos hangsúlyozottan ilyennek tekinthető. A becsléseken alapuló felmérés alapján a fővárosban vasárnaponként potenciálisan 266 helyen lehetne misét hallgatni ebben az évben, de valójában csak 130 rendes mise hangzik el vasárnaponként. Így a budai oldalon nagyjából 50 ezer, a pestin nagyjából 150 ezer hívő számára van befogadó képes templom, hogyha a zsúfoltságig megtelnek ezek, feltételezve ezt. Ez azt jelenti, hogy mindössze a hívek 40%-ának van fizikailag helye a templomokban. Ezt jelzi a táblázat. A valóságban azonban ennél a kép rosszabb. Azt mutatják a felmérések, hogy a lakosságnak mindössze 9,7%-a hallgat misét vasárnaponként, és ezeknek is töredéke 8%-a nagyjából az, amelyik áldozat szentáldozáshoz is járul ezen alkalmakkor. Hétköznap alkalmával pedig ennél még rosszabb a helyzet, mindössze a lakosság 1%-ára becsülték ekkora a misére járóknak a számát. Mi a tapasztalat ebből, amit leszűr a felmérés? Egyrészt hangsúlyozza, hogy a közönség keresi a késői miséket, tehát a dél előtt nem szívesen mennek misére, ezért ott koncentrálódik a nagyobb lélekszám. Másrészt szívesebben látogatják a szerzetes templomokat, tehát nem a világi plébániákon jelennek meg nagyobb számban, és az áldozások száma is inkább a szerzetes templomokra esik. A forgalmasabb utak mentén értelemszerűen nagyobb a templomba járási hajlandóság, illetve az ünnepélyes zenés miséken is nagyobb számban vesz részt a hívő közönség. Ez egy állapot felmérés 13 kapcsán. Ezt érzékeli az egyházmegye vezetése is, és Csernok János főpásztor már 13. januárjában közli papságával, a budapesti papságot fogadja egy gyűlés keretében, és közli, hogy elsődleges szempont a plébániai állomány növelése a fővárosban. Támpontokat is kijelöl, hogy nagyjából fél órai járáson belül legyen a templom a hívekhez közel, igazi lelkipásztorokkal találkozzanak itt a plébános személyben, ne pedig egy egyszerű hivatalnok adminisztrátorral kerüljenek kapcsolatba. Ez nagyon fontossá válik, ugyanis 81 óta nem volt a plébániák kapcsán fejlesztés a fővárosban. Ekkor ugye a kőbányai és az erzsébetvárosi plébániát hozzák egyébként létre. Tötösi Miklós, ferencvárosi plébános ennek a helyzetnek a kiindulása, a felvénelése alapján tesz egy koncepciót lett asztalra, mint mindig 13-ban, amely azzal számol, hogy nagyjából olyan 10.000 fő lenne az ideális plébániánként, hogyha a hívő számokat tekintjük. Erre nincs lehetőség a fővárosban, sem pénz nem áll rendelkezésre, sem pedig megfelelő személyzet, tehát a papírhány is ennek ellene dolgozik. Mégis szükség lenne valami lépésre, és a koncepciója 12 plébánia alapítása szól. Ezeket láthatjuk a táblázatban, ahol szerepel az új megjelölés, azokat tervezi létrehozni. Ez egy koncepció, az is marad a világháború alatt, nem kerül sor a plébánia fejlesztésre. Ezek között az opciók között szerepelnek kis plébániák, amelyek főleg a külső területekre esnek a városban, számolva azzal, hogy itt majd egy dinamikusan növekvő lakosság szám fog jelentkezni. A beltelkeken ez már kevésbé jön itt számításba. Eredmények ezután sem születnek 13 folyamán. A háborús években is tovább göngyölődik a plébánia kérdés, nem oldódik meg. 16-ban báró Vécsei József ír a kérdésről, ezúttal a fogadalmi templom építésére való gyűjtési akció kapcsán. Felmerül benne, hogy ezt az emlomot is plébániaként kéne megszervezni, nem pedig egy egyszerű fogadalmi templomként. Ugyanígy a Ferenc József templom, illetve a Zichy Nándor emlékére tervezett templom is szóba jön ilyen szempontból. Kiemelte, hogy a jogi és a pénzügyi kérdések a hitélre szempontjából irrelevánsak kellene legyenek, bár ezek gátolják leginkább a plébánia fejlesztést. Ugye a főváros, mint kegyúr, nem nagyon fejleszti a rendszert, a főegyházmegye pedig arra vár igazából, hogy ez megtörténjen, és nem látja el plébánosokkal Budapest területét. Ezt kifogásolja ő is, azt mondja, hogy a egyházmegyének kell lépni először, igenis nevezzen ki plébánosokat, aki majd elkezdi a plébánia megalapítását, a templom építésre. Egyébként is már léteznek helyi templom alapgyűjtő egyesületek, és a helyi plébános buzgósága következtében ez a folyamat el tud indulni. 1217-ben ismét Tőtösi szól a kérdéshez, és kiemeli, hogy nagyon fontos lenne, hogy a főváros ne csak névleg legyen katolikus, tehát ne csak számarányát tekintve legyenek katolikusok reprezentálva, hanem a templomokban, az iskolákban, egyesületekben, a sajtó terén is intenzívebben kellene megjelenni. A sajtóról elmondja, hogy a fővárosban kevésbé hatásos a katolikus sajtó, a másik oldal sajtója sokkal erőteljesebb propagandát tud kifejteni. Leginkább azonban a szív és a sajtó című kiadványok azok, amelyek fogynak, ezek jutnak el leginkább a budapesti katolikusokhoz. Köszönhető a példányokéti terjesztési rendszernek. Kiemeli, hogy nagyon jó, sokféle egyesület van a katolikusok kezén, illetve alapításában a fővárosban, viszont ezeket általában nem tartja elég aktívnak, nem tartja elég tartalommal telinek. Egy idézetet hoznék tőle. A káplánok munkájával kapcsolatban 17-ben emeli ki. A káplánok munkája a naposság és a hitoktatás között oszlik meg. A napos délelőtt beteghez megy, hívják, délben keresztel, délután temet. Napos korában a káplánnak a legtöbb plébánián bizony elég nagy dolga van. Sőt, néha a vice naposra is rákerül a sor. Amikor a káplán nem napos, akkor az iskolába megy, esetleg heti egy, legfeljebb két napot szabadnak tart fent. Nehéz a vasárnap és az ünnepnap, amidőn többé-kevésbé valamennyien el vannak foglalva. Reggel gyóntatás, egész délelőtt szentmiség, prédikáció, esküvők és délután temetések következnek. Itt idézett vége. Tehát eléggé elfoglalt a káplán. Tehát ő sem ér rá a plébános mellett a pasztorációt mindenkire kiterjedően aktívan gyakorolni. Megoldás több plébánia alapítása, illetve a káplánok anyagi helyzetének a javítása említi itt meg. 17. november közepén a Szent István Társaság dísztermében gyűlést rendeztek, amelyet Mészáros János udvari és várplébános elnökölt. Elhatározták, hogy a plébánia helyzet megoldására átmenetileg kisegítő szükségkápolnákat rendeznek be a főváros területén, több pontján. E kérdésben több főrangú hölgy felkarolta a kezdeményezést, és neki köszönhető többek között Károlyi Gyulánénak és Samassa Adolfnénak a kelenföldi kisegítő kápolna létrehozása itt nem sokkal később. Az itt megalakított kisegítő kápolna bizottság 18 májusában alakul egyesületté. elnökletét ideig. Tehát az elnöki megnyitó beszédet Csernok János tartja. Hangsúlyozza, hogy a háború megmutatta, hogy mennyire szükség van a hitélet ápolására, de ennek eszközeinek fejlesztésére. A kápolnák eszméjét már Vanga Béla is felvetette ez év tavaszán, egy lelki gyakorlat alkalmával, és örül neki, hogy többen ezt felkarolták. Először a Verpeléti úton vesznek meg egy üzlethelyiséget, és itt alakítanak ki ilyen szükségkápolnát, később az angyalföldi plébánia területén is létrejön egy újabb szükségkápolna, amit mindegyiket helyi bizottságok kezdik el kezelésbe venni, és a fenntartásban már ők működnek közre. Vanga Béla nagyvállalati lelkipásztorkodás területéről ír egy tanulmányt, 18-ban van ez már, bocsánat, a magyar kultúra hasábjain, és szemére veti az egyházmegyének, hogy teljes stratégiai hiányát látja a plébánia fejlesztés kapcsán. Az egyházmegye túl nagy, nem jut elég figyelem a fővárosra, a főpásztor egyben az ország primása is, tehát a figyelmen abszolút nem ide koncentrálódik, ezért fontosnak találja az eddig több kísérlet után sem megvalósult budapesti püspökség megalapítását, vagy pedig valamiféle helyi vikárius kinevezését mindenképpen. Tehát alapvetően a szervezettségben látja a megoldást, idézem. A főváros lelki élete dzsungel, amelybe eddig senki erőteljesen bele nem markolt. És nem éppen válik dicsőségére a magyar katolicizmusnak az az igazságtól messze nem eső megállapítás, amelyen a magyar fővárosban a lelki pásztorkodás csődjéről beszél. Idézett vége itt. Hangsúlyozza, hogy mind az individuális, mind pedig a tömegpasztoráció eszközeit intenzívebben kellene használni, a sajtótól kezdve egészen a személyes megszólításokig. Újabb idézett tőle, miért gondolja ezt ennyire intenzíven szükségesnek. Budapestnek, az ország szívének hitélete nem csak vallási és egyházi, kulturális és erkölcsi szempontból, de egyenesen nemzeti szempontból is probléma. A lelki életnek a lelki értékek nagy hajtóerejének tudatában teljes erőnkkel, minden idegrostunknak megfeszítésével azon kell lennünk, hogy mindenek előtt ezen a ponton teremtsünk a testpedés helyett új életet, fokozzuk és szervezzük erőinket. Tehát egyrészt a plébánia fejlesztés lehetne az egyik út a hitélet javításához. A másik, hogy a háború mit hoz ebbe az egész kérdéskörbe. Erre hoznék egy-két példát, az idő rövidsége miatt is már csak nagyon röviden. Az egyházmegye főpásztora Csernok János ugye egyfolytában körlevelekkel instruálja az egyházmegye papságát, és ebbe beleértve a főváros papságát is. 15-ben Krisztus keresztje a háború keresztje című körlevelében próbál reflektálni a háborús helyzetre. Ebből van az idézet. A háborús sorsa nem csak a nemzetek hadi erejétől függ, hanem teherviselő képességétől is, melynél az anyagi források bősége mellett a lelki kitartás szívossága is nagy súllyal esik latba. Bizalommal tekintsünk hát most nagy keresztünkre, mint egy dicsőséges jobb jövő zálogára, és folytatva az idézetet, ezt nem olvasom tovább, imádkozzunk intenzíven, járuljunk a szentségekhez és éljük meg Krisztus Urunk hitét minden mélyebben. Tehát a háborús helyzet ugye egy áldozathozatali helyzetet teremtett, amit úgy kell megélni, úgy kell kihasználni a lehetőséget, egy szebb jövő zálogaként felfogva ezt az egészet, hogy intenzívebb lelkéletet élünk. Jó. Az uralkodó 14. november december 8-án a trónját és népeit az Úr Jézus szentséges szívének ajánlotta fel. Ehhez a püspöki kar is csatlakozott még az év decemberében, és 15. január 1-ére nagy istentisztelet keretében emlékeztek meg erről január 1-én. Ennek köszönhetően A Jézus szíve tisztelet gyorsan terjedésnek indult a fővárosban, ennek egyik motorja a Jézus szíve társulat volt, illetve a Szív című folyóirat. Ebből egy idézet az előző Csernóféle idézetnek a megerősítésére. A háború, mint remény kapcsán hozzák elő, tehát a háború reménységet hoz a hitélet javulása szempontjából. A háború sok olyan lelket is megnyitott nekünk, amely eddig ridegen elzárkozott tőlünk. Az Úr félelme megszállott sok, eddig konok szívet. Ezeket kell megtartanunk, megerősítenünk, a jövendő boldog, vallásos megújulást előkészítenünk. A háborús idők felidézték a szunnyadó vallásos szellemet, a katolikus irodalomnak a feladata most kezet fogni a vallás szolgáival, és ennek szellemében az ápolást segíteni, a hitélet ápolását segíteni és serkenteni. És egy utolsó idézet, vagy hát megjegyzés. A hátország, mint front szakasz megjelenítése is tipikus a katolikus sajtó hasábjain. Itt egy gyakori képként jön elő. Erre a következő gyakori kép. A hívek imára és vallásos életet buzdítása egy szinte egy Jézus szíve körmenetre hívó szövegből. Szóval legyen általános offenzíva a front mögött, mert megvan a frontokon is. Az ész diktálja, hogyha most a fönti általános offenzívát, sok véres és halált hozó tennivalót ad apánk, bátyánk, férjünk, gyermekünk ott, akkor mi nekünk is itt a front mögött legyen eszünk, és általános offenzívát indítsunk Jézus szívéhez, hogy az észt, a bátorságot, a hősiességet szaporítsa meg katonáinkban a fronton. Tehát a front mögött is úgy kell felfogni, mintha a fronton lennénk. Oda kell nyomulni az oltárokhoz, oda kell nyomulni, őrt kell állni a körmenetekben, offenzívát kell indítani Jézus szívéhez, annak reményében, hogy megsegíti a fronton lévőket. Tehát ebben a fajta retorikában telik a katolikus sajtó minden nap, illetve ementén próbálják megfogalmazni a hitélet serkentésének a szükségességét. Összességképpen elmondható tehát, hogy a főváros hitéleti mozgósítása sára több eszköz fölmerült, mind anyagi értelemben, szervezeti értelemben, mind retorikai értelemben. Ezeknek a hatékonysága a háború alatt valamivel intenzívebb volt, mint a korábbi időszakban. Ezek általában mind olyan eszközök, amik korábban is megvoltak egyébként, csak a retorika egy kicsit másképpen tálalja őket, de nagy hatékonyságot persze nem tudtak elérni, ezt a háború utáni időszak nagyon jól bizonyítja. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet!